Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Nem egymás ellen, hanem egy cél érdekében dolgozik majd a következő években az a négy űrhajós jelölt, akik közül kikerül majd a következő magyar asztronauta. A jelöltek a Hír TV-nek adták első interjújukat. A 247 jelentkezőből négy jelöltre szűkítették a következő magyar űrhajós személyét. A kozmonauta kísérleteket, tudományos tevékenységeket végez majd az űrben, mondta el a Hír TV-nek adott interjúban Magyari Gábor, a Hunor válogatási és kiképzési vezetője.
És hát ez volt nekünk a célunk, hogy kiválasszunk négy olyan szemét, akik olyan szakmai háttérrel rendelkeznek, ami páratlan Magyarországon, vagy akár Európában, vagy a Földön.
Egy egészséges versenyszellem van a négy fős csapatban, mondta Schlegel Ádám űrhajós jelölt, 33 éves klinikai ortopéd sebész.
Nyilván, hogyha egynél több férfi ugyanazt csinálja, akkor elkezdenek versenyezni, de ez a csapaton belül nagyon jól működik, ez abszolút az egészséges szinten marad, mert mindannyian érezzük, hogy itt valójában nem egymás ellen kell küzdenünk, nem a másikat kell legyűrnünk, mint például birkózás során. Itt sokkal inkább magunkból kell a maximumot kihozni.
Kapu Tibor űrhajós jelölt, 31 éves fejlesztőmérnök hozzátette, bár csak egyikük repül majd, a többiek kezét sem engedik el.
Mert azok, akik végül nem fognak repülni, ők is a csapat tagjai maradnak, és majd földi támogatást fognak nyújtani a kiválasztott űrhajósnak. Úgyhogy van egy elég komoly elköteleződésünk azért, hogy ebből tényleg egy jó csapat legyen, hiszen évekig fogunk együtt dolgozni, és aztán majd még utána is.
Szakály András űrhajós jelölt, 40 éves repülőgép tervezőmérnök hangsúlyozta, mind a négy emberre szükség van a sikeres küldetés végrehajtásához.
Mindenkinek meg lesz a pontos szerepe. Jelenleg még nem tudjuk, hogy négyünk közül kinek mi lesz a szerepe. Ugye ez egy nagy kérdőjel, ez majd a következő hónapok és évek során fog eldőlni, viszont csak együtt tudjuk ezt sikeresen végrehajtani. Ez nagyon fontos megemlíteni, és nem csak erről a négy emberről van szó, aki itt ül, de egy óriási csapat, aki ebben segít, hogy ezt lehetővé válja ez a küldetés.
Cserényi Gyula űrhajós jelölt, 33 éves erős áramú villamosmérnök arról beszélt, hogy a fizikai és mentális felkészülés mellett az egyik legfontosabb tényező a gyors alkalmazkodási készség.
Pont erről szól majd az akkreditált pilótavizsgánk is, hogy képesek legyünk akár egy műszeres repülés során jól alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Nagyon fontos szerintem. Önmagában a kiválasztás során az ESA, NASA, tehát az Európai Űrügynökség és az Amerikai Űrügynökség támogatta ugye a kiválasztási folyamatunkat. Ott már egy nagyon jó kidolgozott profilt keresnek, akik alkalmasak űrhajósnak.
A végül repülő űrhajós feladatai között szerepelnek majd orvosbiológiai kísérletek. Erről Schlegel Ádám beszélt.
Egy nagyon fontos projekt az, hogy számos élettani paramétert fogunk nagyon nagy sűrűséggel és folyamatosan mérni. Ennek kapcsán egy hatalmas adathalmaz áll majd rendelkezésünkre, amit adatbányászati vagy akár mesterséges intelligencia felhasználásával fel tudunk dolgozni. Ez abban fog nekünk segíteni, hogy ezeknek a változásoknak a dinamikáját jobban megértsük. Tehát nem csak arról lesz adatunk, hogy bizonyos paraméter napról napra, hanem hogy óráról órára vagy percről percre hogy változik. A másik nagyon fontos kísérlet ezen a területen az egy gyógyszerhatóanyag vizsgálat lesz. Nyilván ahhoz, hogy hosszú távú űrutazásra, mélyűrű utazásra egyáltalán gondoljunk, ahhoz ugye megfelelő gyógyszer utánpótlást és ugye orvosi eszköz utánpótlást kell ugye ezzel együtt küldeni. Ahhoz pedig ismernünk kell azt, hogy az űr környezetére hogyan reagálnak ezek a hatóanyagok, hogyan változnak meg mondjuk a kozmikus sugárzás hatására ezek a molekulák. Ez lesz a második nagyon fontos orvos élettani kísérlet a programban.
Szakály András hozzátette, azt is vizsgálják majd, hogyan lehet holdkőzetporból különböző építőanyagokat előállítani mikrogravitációs környezetben.
Ugye akkor lesz jelentős, hogyha megpróbálunk holdi bázisokat létrehozni, mert mégiscsak egyszerűbb ott létrehozni ott lévő anyagokból az építőanyagot, még földről szállítani a téglát. Nem lenne egy praktikus megoldás. És ezeket a kísérleteket csak és kizárólag a mikrogravitációs környezetben lehet hitelesen végrehajtani, hiszen lehet, hogy teljesen másképp viselkedik, mint a földi gravitációs környezetben.
A magyar űrhajós felviszi majd a pillesugárzás mérő legújabb változatát is, erről már Cserényi Gyula beszélt.
Farkas Berton vitte fel ugye az első műszert, és ugye azóta már több különböző verziója jár az űrállomás fedélzetén, és több különböző küldetésben, illetve folyamatosan is szolgálatot teljesít egy ilyen sugárzásmérő műszer. Ennek visszük fel, ha jól tudom, a következő verzióját, illetve egyéb sugárzásbeli kísérleteket is fogunk végezni.
A pille annyira sikeres műszer, hogy 1980 óta alapfelszerelésé vált, tette hozzá Kapu Tibor.
Maga az egész kozmikus sugárzásnak a megértése is, ez hogyan hat az emberre, az egy annyira fontos részét képezi az űrtudományoknak, az űrkutatásnak, hogy ez a műszer ez mindig helyet kapott. Lesz lesz majd személyes doziméter is rajtunk, vagy az űrhajóson, azok is nagyon érdekes mérések lesznek, és igazából amivel zárni kell a sort, az az, hogy van egy open callunk is, ami eddig elhangzott, azok az alapkutatások, amire a program épül, de van egy olyan köre is a kutatásoknak, ami igazából még mindig itt van, ha bárkinek van egy ötlete, hogy a feljutott űrhajós tartson fizika órát gyerekeknek ebben a témában, akkor ezt megteheti, be lehet adni az ötletet, és akkor ezzel is tudunk majd foglalkozni.
A kiválasztott magyar űrhajós várhatóan 30 napot tölt majd az űrben.
Szigma, a holnap világa.
Magyarok nyertek a Nemzetközi Csillagászati Unió exobolygó elnevezési versenyén, amelyen az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatói mellett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló szakemberei is részt vettek. A megmérettetés célja 20 olyan exobolygórendszer elnevezése volt, amelyek a James Webb űrteleszkóp elsőként megvizsgálandó objektumai közé tartoznak. Rozgonyi Ádám kérdezte a részletekről Kis László csillagász fizikust, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Mindösszesen 91 országból 603 pályázat érkezett a Nemzetközi Csillagászati Unióhoz, és ebből egy volt a magyar nemzeti pályamű, amit a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, tehát a Schwab-hegyi csillagvizsgáló munkatársai menedzselték, egy kis bizottság ült össze a tavalyi évben, és kértük a szakma és az amatőr csillagász közösség tagjait, hogy tegyenek javaslatokat, ezeket megkaptuk, és mérlegre tettük, és aztán összeállítottunk ebből úgymond egy nemzeti pályaműt. A 6P12 és 6P12B elnevezésű csillag és bolygójára tettünk egy olyan javaslatot, hogy hívjuk Komondornak a csillagot és Pulinak a bolygóját. A dolognak számos kulturális áthallása és magyar vonatkozása van, hiszen maga a felfedezés is egy magyar csillagász Bakos Gáspár által történt. Ugye az elnevezésben szereplő H betű az a Hungarian Made Automatic Telescope Network, tehát a magyar gyártmányú távcső hálózat névre fordítható exobolygó kereső csillagászati műszerrendszernek a 12. felfedezése volt. Ugye ez egy olyan műszerrendszer, amit Amerikában működtett Bakos Gáspár és kutatócsoportja, de például egy péceli műhelyben készültek el az elektronikák is, a mechanikák is, az egésznek a rendszer integrálását magyar műszaki szakemberek végezték el. És a dolognak, hogy legyen egy újabb kulturális csavara, maga a csillag és a bolygója természetesen egy csillagképbe esik. Ezt a csillagképet úgy hívják latinul, hogy Canes Venatici, magyarra fordítva vadászebek. Elismerem, lehet, hogy az agár és a vizsla az jobban illeszkedett volna a vadászebek csillagkép, csillag-exobolygó párosára, de végül is a testület mérlegre tette, vagy mondjuk így azt, hogy a testület, ami hát összeállította a névjavaslatot, vagy hát értékelte a beérkezett névjavaslatokat, a Komondor és Puli párost találta leginkább alkalmasnak a fölteresztéshez. És hát nagy örömmel vesszük azt, hogy több hónappal a pályaműv benyújtása után most jött ki frissen a döntés, és a 91 országból 603 pályázat közül az egyik magyar az bejutott. Ugye 20 rendszerre érkezett 603 elnevezés, tehát mondhatjuk úgy, hogy 30-szoros túljelentkezés volt a pályázaton, és az, hogy a magyar javaslat az befutott, az mindenképpen egy elismerése méltó teljesítmény.
Mikortól kapják meg, viselik ezek a bolygók ezeket a neveket?
Effektíve a bejelentés napjától, úgyhogy innentől kezdve. Mondjuk így azt, hogy lesz jogalapja egy csillagásznak, vagy akár egy amatőr csillagásznak, vagy akár egy távcsővel nézelődőnek, aki beállítja a távcsővel egy utcai távcsős bemutatón ezt a csillagot, hogy nézd, ott az a halványan pislákoló csillag, a Komondor, és körülötte, hogyha éppen úgy a virtuális fülünkkel hát meghalljuk a kis égi csaholást, akkor a Puli nevű exobolygó ott kering. Természetesen nehéz lesz majd a szakmának rászokni ezekre az új elnevezésekre, nem is biztos, hogy mindig sikerül, hiszen az exobolygók nevezéktanában rendkívül erős hagyomány az, hogy a felfedező projekt által adott név, ami ugye a kereső programnak a neve, és az általa megtett felfedezés sorszámából áll, tehát a 6P12, ez egy nagyon természetes név. Úgyhogy ez a szakcikkekben is így hivatkoznak erre a csillagra és a bolygójára, tehát hogy ezt a Puli és a Komondor mennyire, milyen sikerességgel és milyen gyakorisággal fogja felváltani, ez egy érdekes kérdés lesz.
Szigma, a holnap világa.
Foglalkozni kell a vízpótlás kérdésével, hangsúlyozta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Erős Tibor hozzátette, az intézmény konferenciáján is bemutatott új modellek szerint 2040-től szükség lehet a Balaton vízpótlására. Rozgonyi Ádám interjúja.
Víz utánpótlásról leginkább a tavaink esetében beszélhetünk, és itt is a nagy tavak vannak fókuszban, mert hát a folyóinknak a vize vagy vízjárása ugye olyan, amilyen, annak víz utánpótlásáról végül is nem érdemes beszélni. És hát ez a konferencia ez erről szólt, hogy egyáltalán kell-e, vagy milyen szinten foglalkozni a vízi utánpótlás kérdésével tavak esetében. Ugye a Velencei tó példája már bemutatta végül is, hogy milyen hatásokat válthat ki a társadalomból a vízhiány és a tó ezzel járó megváltozása. És hát itt végül is ezen a konferencián azzal foglalkoztak a kutatók és a meghívott szakemberek, hogy juthat-e például ilyen sorsra a Balaton, kell-e ténylegesen komolyan foglalkozni a klímaváltozással, és végül is ezzel együtt a tó vízpótlásának a kérdésével. És ha igen, akkor egyáltalán megoldható-e és milyen kompromisszumok árán az, hogy a tóvízellátása biztosítva legyen.
Kell-e akkor komolyan foglalkozni ezzel a területtel, vagy mennyire komolyan kell foglalkozni kevékenyen?
Pontosan ezt tártuk fel itt ezen a konferencián, és hát az lett végül is a konklúzió, bizony nagyon komolyan foglalkozni kell a vízpótlásnak a kérdésével, és hát egyéb alternatív módozatokat kell találni, mint például a vízgyűjtő tájhasználatának az átgondolása, mert a klímamodellek és szenáriók azt mutatják, hogy végül is 2040-től igen komolyan számolhatunk azzal, hogy nagyon alacsony vagy kritikus vízállású lehet a Balaton. Ugye 2003-2004-ben volt nagyon alacsony vízállású, hát ezek a klímamodellek azt mutatják, hogy 2040-től nagyon megnő azoknak az időszakoknak a mennyisége, amikor bizony még ennél is alacsonyabb vízállású lesz a tó. Tehát tényleg nem lehet halogatni azt, foglalkozni kell a vízpótlás kérdésével, ami nem azt jelenti, hogy ezt meg is kell valósítani, de nagyon fontos lenne olyan tanulmánynak, olyan összegző tanulmánynak az elkészítése, amely latba vesz végül is minden lehetőséget.
Mit tesz az a Balaton élővilágával, hogyha a tónak a vízszintje ez a kritikus szintet éri el, vagy az alá süllyed?
Most végül is 120-on van a vízmérce, illetve az a vízszint, amit tartanak. A tó élővilágával nagyon sokáig nem történik semmi probléma, tehát például ez a 2003-2004-es időszak sem jelentett problémát, vagy nem jelentene problémát, úgymond a biodiverzitás, tehát a biológiai sokféleség szempontjából, vagy az élővilág funkciója szempontjából. Ilyen kisebb, ugye a turistákat zavaró jelek történhetnek, mint például a békanyál, tehát ennek a zöld békanyálnak az elszaporodása a parti zónában. De hogyha még ennél is alacsonyabb a vízszint, akkor már például a halívó helyek kerülhetnek szárazra, és hát akkor már ténylegesen akár csökken is a biodiverzitás, vagy bizonyos élőlényeknek a mennyisége. Tehát tényleg, hogyha túlzottan kritikus a vízszint, vagy kritikus szint alá megy, akkor már az akár a biodiverzitás is befolyásolhatja, de az biztos, hogy a turizmus számára sokkal fontosabb kérdés ez.
A Balaton esetében egyébként milyen megoldások vannak a víz utánpótlására?
Tehát, hogyha konkrétan a vízpótlásra gondolunk, akkor itt a hidrológus mérnökök igen szépen bemutatták, hogy szóba jöhet akár most már a karsztvíz bizonyos mértékű bevitele ebbe a rendszerbe, ebbe a gondolkozásba, mert ugye itt a bányászat megszűnésével a karsztvíz szint elég szépen helyreállt, úgyhogy akár részben karsztvízből is lehet pótolni, tehát ilyen forgatókönyvek is vannak, hogy karsztvízből némiképp lehet pótolni a Balaton elmaradó vízellátását, vagy vízmennyiségét, de több szenáriót is figyelembe vettek, vagy néztek, tanácskoztak erről. A Rábából, a Drávából és a Murából lehetne akár vizet pótolni a tóba. Hát ennek a tervét kell végül is kidolgozni, hogy melyiknek milyen költsége lenne, milyen hatásokkal járna, és hát melyik lenne a legkevesebb vagy legjobb kompromisszumokkal járó megoldás.
Szigma, a holnap világa.
Egy 19 napos tesztidőszak vizsgálatával sikerült kimutatni, hogy a globális villámtevékenység erőssége néhány nap alatt több mint a felére csökkenhet, ami kiugróan nagy változásnak tekinthető, mondta az 5-ös Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos munkatársa. Kalapos Mihály kérdezte Bozóki Tamást.
Arról van szó, hogy kifejlesztettünk egy új módszert arra, hogy az egész Földön lévő villámtevékenységet jellemezni tudjuk, hiszen az új módszer ez azt mutatta, hogy a villámtevékenység így néhány napos időskálán akár a felére csökkenhet. Hát képzeljük el, hogyha mondjuk az egész Földön az eső, a csapadéknak a mennyisége 3 nap alatt a felére csökkenne, hát igen nagy bajba lennénk. És úgy tűnik, hogy a villámok ezt a nagyon drasztikus változást produkálják.
Lehet tudni, hogy miért?
Igen, úgy tűnik, hogy arról van itt szó, hogy a sarki területeken lévő nagyon hideg légtömegek kitörnek erről a területről, és a közepes és alacsony szélességeket is elérik, és ez a hideg légtömegek azok, amik tulajdonképpen lecsavarják azt az energiaforrást, ami a villámoknak a keltésére szükség van, és a tanulmányunkban azt mutattuk ki, hogy egy Amerikában megjelenő úgynevezett ilyen hideg légkitörés eléri az Amazonas-medencét, ott lecsavarja a villámokat, és aztán kelet felé sodródva még Afrikában is komoly változásokat okoz a villámok számában.
Bennünket ez a mindennapokban, a hétköznapokban hogyan érinthet?
Leginkább, ami ezek az egész kutatásnak a kifutása lehet ezen a területen, az, hogy itt a globális légkörzés, az, amiben az egész, tehát minden egyes régiónak az időjárása be van ágyazva, hogy ebben a globális légkörzésben egy nagyon komoly változásról van szó, amit ezáltal a villámok ki tudnak nekünk mutatni. Így, hogyha a villámokról szóló információt föl tudnánk használni ilyen nagyskálás meteorológiai modellekben, akkor reményeink szerint a jövőben ezeket a modelleket pontosítani tudjuk, és ezáltal az időjárás előrejelzés is pontosabb lehet.
Melyik időszakot vizsgálták egyébként ugye a Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet munkatársai?
2019. januárját vizsgáltunk, ekkor nagy mennyiségű adat rendelkezésünkre állt, de ez a módszer ez kiterjeszthető, és különösen érdekes az a kérdés, hogyha mondjuk megvizsgáljuk a pandémiához kapcsolódó lezárásokat, hogy akkor hogyan alakult ez a mennyiség, vagy tulajdonképpen a klímaváltozásnak a kontextusában hosszabb időskálán, hogyha visszamegyünk, akkor mit mutat ez az új mennyiség a Föld globális villámtevékenységéről.
Érdemes folytatni ezt a kutatást? Tehát lehetnek még más megállapítások?
Abszolút. Még rengeteg nyitott kérdés van, ahogy említettem, egy viszonylag rövid időszakot elemeztünk eddig, egy 19 napos időszakot 2019. januárjából, de hogyha ezt kiterjesztjük, és ez a terveink részét képezi, hogy ezt kiterjesztjük, akkor még nagyon sok újdonság várható ezen a területen. Villámok és mi egymás néven van egy ismeretterjesztő Facebook oldal, ahol sok érdekességet lehet megtudni a villámokról és egy általánosságban a légköri elektromosságról.
Szigma, a holnap világa.
A szakembereket is meglepte, hogy a romániai Arad térségében ekkora földrengés pattant ki a múlt héten, mondta az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatója. Harangi Szabolcs egyetemi tanár szerint utórengésekre még hetekig számítani lehet. Herceg Zsolt interjúja.
Egy 5,2-es magnitúdójú földrengés azért viszonylag nagynak számít. Ami érdekes, hogy május 23-án már volt egy földrengés, itt az egy 4-es magnitúdójú volt, tehát innentől azt mondhatjuk, hogy az a 4-es magnitúdójú földrengés, ami megint csak azért számottevő, az ennek egy előrengése lehetett. Ez az 5,2-es magnitúdójú földrengés Aradtól délkeletre 10-12 kilométerre meglepő, mert a történelmi időkben nem nagyon tudunk ki ekkora földrengésről itt ezen a területen. Ha Romániát nézzük, akkor nem ez a földrengés szempontjából legveszélyesebb terület, az a Kárpát-kanyar, a Vráncsa térsége. Emlékezünk, talán Zsírvásárhely környékén voltak korábban, nem olyan régen földrengések, tehát ez egy viszonylag váratlan a szakemberek számára is, hogy itt Arad közelében egy ekkora földrengés pattanjon ki.
Váratlan, de a magyarázatát, a tudományos magyarázatát egyébként ismerik?
Délnyugat felől van egy nyomás, mozgása az adriai kőzetlemez forog óramutatójárással ellentétesen és nyomja ezt a területet, észak-keleten pedig az ukrán vastag litoszféra a kőzetburok megállítja ezt a mozgást, tehát egyfajta satuban van a Kárpát-medence. Ennek a nyomóerőnek, hogy hogyan tud egy szilárd kőzettest ellenállni úgy, hogy törések mentén néha elmozdulás történik. Ez egy oldal elmozdulás. Itt ebben az esetben is már ezt lehet tudni, hogy a földmozgás az egy oldalra történő elmozdulás volt. Egy ilyen nyomóerő esetében így reagál a kőzettest, hogy elmozdul egymás mellett.
Ha ez a nyomóerő jelen van, netán fokozódik, akkor ebből az következik, hogy további hasonló, ugyanekkora vagy akár nagyobb földrengésekre kell számítani ebben a térségben?
Ezt nehéz megmondani, nem látjuk előre a jövőt. Én azt gondolom, hogy azért ez egy számottevő földrengés volt, és ennek az intenzitása is viszonylag nagy volt, hiszen viszonylag sekély 6 km mélységből pattant ki. Vagyis ez azt jelenti, hogy a környéken azért ezt erősen érezték az emberek. Tudjuk azt, hogy Magyarország déli délkeleti részén is érezhető volt, tehát ez egy viszonylag intenzív földrengés volt. Nem gondolnám, de ez csak egy felvetés, hogy ennél erősebb földrengés lesz. Most ez egy feszültségfeloldás volt itt ezen a területen. Ekkora földrengések ebben a térségben időszakosan előfordulhatnak. Most is ez történt.
Kisebb utórengések azonban valószínűek?
Így van, ezek lehetnek. A földrengés óta is 3-2-es magnitúdónál nagyobb földrengés pattant ki, tehát ez még eltarthat adott esetben még hetekig is, hogy ilyen földrengések történjenek.
Hogyan kell értékelni ezeket a számokat? Például hányas magnitúdójú földrengés az, amit már meg lehet érezni?
A magnitúdó az, hogy mekkora energia szabadul fel egy kőzetes elmozdulás során. De az, hogy mennyire érzik az emberek, az sok egyéb mástól is függ. Például attól, hogy milyen mélyen történnek a földrengések. Amit említettem, a Románia területén a legveszélyesebb térség az a Vráncsa terület, ahol lehet azt mondani, hogy majdnem minden héten van 4-es, 5-ös magnitúdójú földrengés, de azok a földrengések több mint 100 km mélységből érkeznek, és ezért nem nagyon érzik az emberek. Ez a földrengés viszont sekély mélységben volt, éppen ezért érezhető volt. Tehát sok mindent kell figyelembe venni ahhoz, hogy arról beszélünk, hogy mit lehet érezni, mit nem. Nem csak egy paraméterrel lehet ezt kifejezni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.